abban azért reménykedem, hogy a következő generációk már máshogy nőnek föl, más attitűdjük van azért sok szempontból. Én nekem nagyon-nagyon bíztató például most a középiskolásoknak és egyetemistáknak, de hát inkább a középiskolásoknak ez az öntudatossága, vagy határozottsága, vagy egyáltalán aktivitása. És én bízom benne, hogy az én gyerekeim, akik ugye náluk is még jóval fiatalabbak, mire ők ide kerülnek, addigra ez egy természetesebb dolog lesz, hogy az ember hallatja a hangját, hogy ő kiáll a jogaiért. Ez az én vízióm, vagy vágyam, azt hiszem.
Vannak pontok, ahol egyszerűen összekapcsolódnak az érdekek. Az oktatás klasszikusan ilyen pont. Nem csak lózunk, hogy ez mindenkinek az ügye. Ezt vallja Zeller Judit alkotmányjogász, a Társaság a Szabadságjogokért, a TASZ munkatársa, a pedagógusok mellett kiálló diáktüntetés egyik szónoka. Nem csak hisz a szolidaritás és az összefogás fontosságában, de tenni is próbál érte, amikor az egyetemen tanítja a jövő jogászait, vagy amikor a TASZ munkatársaként olyan embereket segít, akik nem elég erősek ahhoz, hogy hallassák a hangjukat. Köszöntöm a hallgatókat, Fazekas Pálma vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége ezúttal Zeller Judit jogász, a TASZ munkatársa. Beszéltél a pedagógus szolidaritási tüntetésen legutóbb, és azt mondtad, hogy ha egy diáknak van igazolatlan órája, akkor őt megbüntethetik, de hogyha soknak, egy egész iskolájának, akkor azért azt nem. Tehát itt az összefogás fontosságára utaltál, és most a legutóbbi tüntetésen azért már nem csak pedagógusok és diákok voltak az emelvényen, hanem szakszervezetek is képviseltették magukat. Te, aki a TASZ-nál is dolgozol, hogy látod, milyen állapotban van a társadalom, képes összefogni?
Hát én nagyon bízom benne, hogy igen. Nekem az az igazság, hogy ez egy nagy reményem, meg talán vízióm is, és a TASZ számára is szerintem ez fontos, hogy mindig hangsúlyozza, hogy mik azok a pontok, ahol egyszerűen összekapcsolódnak az érdekek. Tehát ez az oktatási téma, ez szerintem klasszikusan ilyen, tehát hogy ez nem csak egy lózunk, hogy ez mindenkinek az ügye, hanem hát tényleg, tehát hogy mindenki, aki ebben az országban él, és akinek majd a mindenféle problémáit a jövő generációi kell, hogy megoldják, annak az ügye az oktatás. Visszatérve a kérdésedre, én tehát úgy szeretném ezt hinni is, meg ezért tenni is, hogy ez a szolidaritás ez erősödjön.
Jogász vagy, és pszichológus is, tehát pszichológiát is végeztél.
Hát igazság szerint ez most nem biztos, hogy annyira jól fog hangozni. Én a pszichológiára orientálódtam eredetileg, csak aztán hát technikai okok miatt, miből tudok eredményesebben felvételizni, stb. Végül is azt ejtettem egy időre, hogy úgy mondjam, és hát jött a jog, ami egyébként olyan szempontból nem állt tőlem már akkor sem távol, mondjuk középiskolásként, hogy azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy erős volt az igazságérzetem, tehát akár az ilyen tanári igazságtalanságok, vagy egyáltalán ugye a társadalomban, hát amennyit ugye az ember középiskolásként ebből felfog, igazságtalanságok azok nagyon tudtak bántani, és azok nagyon foglalkoztattak, tehát mikro és makro környezetben egyaránt. De hogy az viszont egy elég hamar meghozott döntésem volt, hogy büntető joggal vagy polgári joggal azzal nem szeretnék foglalkozni. Tehát ha valamivel szeretnék, akkor olyannal, ami, hát hogy mondjam, a társadalom és az államnak a kapcsolódási pontjait ragadja meg, illetve hát olyan alapvető értékekkel foglalkozik, amik az egyes részletszabályokon túlmutatnak, vagy hát ez most talán rossz szó, inkább, hogy annak az alapját képezik. És hát az alkotmányjog volt az, ami ez a témakör, vagy ez a tárgykör.
Amit nem csak tanultál, hanem most már tanítasz is az egyetemen, igen, a Pécsi Egyetemen, ahol végeztél.
Igen.
De mégis a jognak számos más területével is foglalkozol, és valahogy úgy adódott, hogy a betegjog az egészségügy felé orientálódtál. Mit tolt arra felé? Ez egy picit a pszichológia felé is hajaz.
Lehet, mindenképpen sok olyan elem van ebben, ahol a pszichológiai ismereteket vagy tanulmányaimat jól tudtam hasznosítani. De ami mégiscsak azt hiszem, hogy ezt a sok területet összeköti, az az alapjogoknak a kérdése, és hát annak is talán azt mondanám, hogy egy központi magja, és az az emberi méltóság, és az embernek az önrendelkezése, az embernek a személyiségének a szabad kibontakoztatása, az, hogy az embert mindig emberként kezeljék, méltón kezeljék. Azt hiszem, hogy talán itt gyökereznek valahol a betegjogok, tulajdonképpen erről is szólnak, és ez vezetett erre a területre. Illetve hát konkrétan egyébként az, hogy ami az én PhD kutatásom volt, az azt hiszem, hogy egy akkor kurrens, és azóta is, csak hát azóta már ugye azért több mint 10 év eltelt, mióta én azt a kutatást végeztem. Szóval, hogy az egy nem túlságosan kutatott terület volt, mert hogy tulajdonképpen arról szól, hogy az élettudományok fejlődés és kutatás az hogyan hat a jogra, illetve a jog az mennyire tudja szabályozni azokat az egyre nagyobb és nagyobb eredményeket, amiket az élettudományok ugye azon a saját területükön megvalósítanak, hogy a klónozás, a génmanipuláció, a mesterséges megtermékenyítés, és ezek hogy jönnek össze a joggal.
Lépést tud tartani a jog ezeknek a területeknek a fejlődésével?
Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Nyilván meg vannak határozva sztenderdek és keretek, amiket hát feszegetnek az élettudományok újra és újra. Tehát most azt hiszem talán a legújabb ilyen probléma, vagy az egyik legújabb az a génmanipuláció, amit hát bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy ez általánosan tilalmazott, de most már felmerültek azért olyan hangok és olyan igények, hogy felül kéne vizsgálni ezeket a generális tilalmakat, ezeket egy kicsit cizellelni kéne, megvizsgálni azért a tudományos közegben, közösségben, hogy ezek még időszerűek-e, időtállók-e, és bizony lehet, hogy változtatni is kell rajtuk.
Azért ez az életnek különösen egy olyan területe, ahol nehéz egy általános érvényű szabályt hozni, hiszen minden eset más és más, általában etikai kérdéseket vetnek fel.
Igen.
Ezek a helyzetek, gondolt, hogy a jog elég, hát talán nem a legjobb szó arra, hogy fejlett, de kész arra, hogy ezeket mondjuk egységesen szabályozza?
Én lehet, hogy azt mondanám talán, hogy elég rugalmas-e ahhoz, hogy ezeket szabályozza. És igen, ez egy teljesen jogos kérdés. Azt gondolom, hogy alapértékeket lehet lefektetni, és utána nagyon figyelni arra, hogy egy ügynek az egyedi körülményeit azt figyelembe lehessen venni. Tehát ugye mi egy olyan jogrendszerben élünk, ahol meghatározóak a törvények, tehát a mondjuk a rugalmatlanabbnak tekintett szabályok, de azért még itt is nagyon fontos az, hogy a bírói gyakorlat, ami az egyes ügyekre tud ránézni, és az egyes ügyeknek a körülményeit tudja megítélni, hogy az azért tudjon érvényesülni. És hát nyilván vannak olyan országok, ahol meg kifejezetten ezen alapul, ugye a bírói gyakorlaton alapul az, hogy mi lesz az általános szabály, hogyha úgy tetszik. Tehát valamiféle rugalmasságot kell biztosítani, az biztos. Általános értékeket lehet lefektetni, azt gondolom.
Nagyon nehéz területével is foglalkozol a jognak. A nehezet itt most érzelmileg nehéznek értem, tehát az életvégi döntések jogi kereteivel. Ez hogy került be az életedbe, és mióta foglalkozol ezzel?
Hát alapvetően azért a betegjogok kapcsán ez már benne volt az én agendám, vagy rajta volt az én agendámon, hogy úgy mondjam, mert ugye a betegjogok közé tartozik a kezelés visszautasításának a joga is, illetve hát a betegnek az önrendelkezéshez való joga. És aztán utána, hát ami egy óriási inspirációt és lökést adott ezen a téren nekem, az az, hogy találkoztam Pécsen, a pécsi orvostudományi karon Csikós Ágnessel, illetve Busa Csillával, akikkel azóta is együtt dolgozunk. Egyikük orvos, másikuk pedig szociológus, és azóta is együtt dolgozunk ezen a témán. Volt egy pályázatunk, ami alapján kidolgoztunk egy olyan tantervet, amivel ezt a nehéz témát át tudjuk adni nappali tagozatos hallgatóknak, illetve akár orvosoknak a továbbképzésében is ez megjelenhet, mert hát enyhén szólva nem egy agyonbeszélt téma ez Magyarországon. Eleve szerintem jellemző a társadalomra, hogy a halál és a haldoklás folyamata különösen az egy eléggé tabusított kérdés, és ez még azt kell, hogy mondjam, hogy a szakemberek körében is így van, tehát akár orvosoknál, vagy az egészségügyi szakmában is lehet azt mondani, hogy nehezen beszélnek róla, tehát fontos, hogy ezt így a részévé tegyük, akár az orvosi kommunikációnak, és hát persze a másik oldalról pedig a jogászi gondolkodásnak, mert hogy ennek, most itt nem mennék bele feltétlenül a részletekbe, de hogy vannak nagyon komoly jogi keretei, amikkel szintén érdemes tisztában lenni jogászként is, és hát persze orvosként is, de hát ezt jogászok tudják segíteni.
Gondolom, hogy az eutanázia is ebbe a körbe tartozik. Az eutanázia kérdésével foglalkoztok?
Alapvetően azzal foglalkozunk, hogy mi lehet az eutanáziának az alternatívája. Mert hogy azért az a tapasztalás, hogy az egy nagyon szűk kör, és ahol ugye van lehetőség az eutanáziára, ugye, ami az aktív halálba segítés, vagy legalábbis mi csak ezt értjük alatta, ott is egy nagyon szűk kör választja ezt. Tehát sokkal inkább az a tapasztalat, hogy az embereknek arra van szükségük, hogy az ő kezükben legyen a kontroll és a döntés, és kevésbé az, hogy feltétlenül elősegítsék a halálukat. Ez az életvégi tervezés, ez pontosan ezt szolgálja, hogy az egyén kezében maradhasson a döntés, sőt, akár előre is meghatározhasson olyan kívánalmakat, amiket ő mindenképpen szeretné, hogy akkor is betartsanak, amikor ő már ezeket nem tudja kifejezésre juttatni, amikor már nagyon rossz állapotban van, amikor már konkrétan haldoklik. Szóval arra az időszakra is az történjen, amit ő maga szeretne.
Nyilván vannak olyan külföldi példák, amiket iránymutatónak, követendőnek tartasz. Tudsz ilyet mondani, ahol azt mondod, hogy ezt a kérdést jól szabályozzák?
Hát azt hiszem, hogy több ilyen terület is van, az angol száz országokat emelném talán ki leginkább, mert ott lehet azt tapasztalni, hogy hát tehát a mi országunknál sokkal nyíltabban beszélnek erről, sokkal intenzívebb erről a kommunikáció, tehát ott akár az is megvalósul, hogy amikor valaki kap egy olyan diagnózist, ami egy gyógyíthatatlan betegségről szól, vagy felmerül a gyógyíthatatlan betegség, akkor ehhez kap egy ilyenfajta támogatást is, ami megkönnyíti az életvégi tervezését. Ami ugye nálunk van, az tehát egy kicsit ilyen paradox is, mert azért végrendeletet nálunk is szoktak az emberek írni. Azért a családtagjainak azt elmondják, hogy így vagy úgy szeretném, hogy eltemessetek, stb. De hogy ami kimarad ebből a tervezésből, az sokszor pont az ellátás, és az egészségügyi ellátás, vagy támogatás, ami ott az utolsó időszakban, mondjuk hónapokban, de hát bizonyos esetekben akár években mérhető időszakban is történik, és hát ebben szerintem sokkal jobbak ezek az angol száz országok, tehát ott nagyon konkrétan felmerül, és pont hát az én orvos, vagy velem együtt dolgozó orvosok mondják, hogy hát ez milyen meglepő, hogy ott bizony igen, le kell ülni egy beteggel, vagy sokszor leülnek egy beteggel, és végigbeszélik vele azt, hogy ennek a gyógyíthatatlan betegségnek a tükrében mi az, amit ő szeretne, és mi az, amit lehet neki nyújtani. Akár odáig is elmenve, hogy meg kell vele beszélni, hogyha leáll a szíve, akkor bizony nem fogják újraéleszteni, mert már nincs olyan hatása annak, nem javítana annyit az ő helyzetén vagy esélyein.
Ilyenkor a beteggel ülnek le, vagy a beteggel és a hozzátartozóival?
Hát ideális esetben, és ezt nagyon örülök, hogy felvetetted, ideális esetben a beteggel és a hozzátartozóval. Nyilván a beteg az, tehát hogyha egy felnőttről beszélünk, akkor a beteg az, aki döntést hozhat ezekben a kérdésekben, de hát a beteg azért legtöbb esetben szerencsére nem egy izolált egyén, hanem körbeveszi őt egy ilyen mikrotársas környezet, a hozzátartozói, a barátai, stb., az ő támogatói. Nagyon fontos, hogy egyrészt az ő helyzetük is, tehát most ez nagyon csúnyán, hogy velük is foglalkozva legyen, tehát hogy az ő érzéseik, problémáik is előkerüljenek ebben a helyzetben, illetve hát nagyon fontos, hogy valahogy a beteggel egyetértésben és őt támogatva tudjon ez a mikrokörnyezet is működni. És ehhez bizony néha szükség van arra, hogy mondjuk egy szakmai szempont megjelenjen, hogy mondjuk egy orvos segítsen abban, hogy hogyan fogadja el például egy hozzátartozó azt, hogy a beteg rokona az már nem szeretne például egyfajta kezelést igénybe venni. Tehát azért ezt nem könnyű elfogadni, és ahogy mondtad is, ezek érzelmileg elég megterhelő helyzetek, de hogy hosszú távon sokkal jobb befektetés, vagy hát visszajön ez akár érzelmileg is, hogy ezt a hozzátartozó is meg tudja élni, az ő érzései is validálva vannak, és igen, hát tudja támogatni akkor a beteget.
Tehát azért itt egyfajta érzékenyítésről van szó, például az orvosképzés során, amikor erre fel lehet készíteni. Igen. Magyarországon is tájékoztatási kötelezettsége van most már az orvosnak, el kell mondani, hogyha valaki menthetetlen beteg, gyógyíthatatlan beteg, de vajon elmondja azt az orvos, hogy mi vár rá?
Hát ezt nyilván orvosa válogatja. Az általam emlegetett Csikós Ágnesről, neki például ez egy nagyon fontos elve, hogy ezt igenis, hogy meg kell beszélni a beteggel, és hogyha lehet, akkor a hozzátartozókkal is. Mert hogy hát akkor teszik kompetensé a beteget. Tehát akkor élhet igazán az ő autonómiájával, ami ugye egy fontos alapelv, bioetikai alapelv, hogyha úgy tetszik, ugye az autonómia elve. Nyilván úgy nem tud felelős döntéseket hozni sem a beteg, vagy ha esetleg arra kerül a sor, sem a hozzátartozó, hogyha nincs tisztában azzal, hogy mik várhatók itt a közel vagy távoli jövőben.
Az, hogy egy társadalom hogyan foglalkozik a halállal, milyen a viszonya az elmúláshoz, az megmutatja a fejlettségi szintjét, szerinted?
Talán igen, én abban érzem ezt, hogy mennyire tekintik nagykorúnak a beteget. Tehát én ebben mindenképpen azt gondolom, olyan szempontból mutat egy fejlettségi szintet, hogy az ugye egy hagyományos megközelítés, és azt mondhatnám, hogy meghaladott megközelítés, amikor mondjuk az egészségügyi szakember az egy paternalista hozzáállással fordul a beteghez, és hogy azt gondolja, hogy ő, mivel neki szakképzettsége van, ezért jobban tudja, jobban tud döntéseket hozni egy adott helyzetben. Ez ugye egy modernebb bioetikai szemléletben egyáltalán nem igaz. Nyilván az egészségügyi szakember hozzá tudja tenni a szakmai részét. Ő el tudja azt mondani, hogy mik a lehetőségek, minek mi a kockázata, mi lesz a folyamánya, stb. Stb. Viszont a konkrét élethelyzetben a beteg van. Tehát a bioetika ezt ismeri el, hogy abban a beteg a szakértő, ha úgy tetszik, hogy az ő élethelyzetében mi vállalható, őt miben támogatják, vagy miben számíthat támogatásra a családi környezetétől, a barátaitól, mi az, amit úgy érzi, hogy ő még megterhelésként el tud viselni. Tehát ebben az ő szakértelme az, ami döntőn kell, hogy legyen.
Az, hogy mennyire tekinti felnőttnek a társadalom az állampolgárait, vagy mennyire tekinti felnőttnek egy kormány, ez egy picit arra is vissza, amit TASZ-nál csinálsz, a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetnél, jogvédő szervezetnél, hiszen ugye a jelmondat egyenlő, bátor, szabad. Ez is egy picit arra biztatja az embereket, hogy segítve őket álljanak ki a jogaikért. Mikor kerültél kapcsolatba a TASZ-szal, és pontosan mit csinálsz ott?
Hát én már nagyon régóta érdeklődöm a TASZ iránt. Ugye ez alkotmányjogászként megkerülhetetlen is volt, hiszen nagyon sok olyan ügyet vitt a TASZ, aminek van alkotmányjogi vonatkozása, olyan pereket, amik hát ugye ilyen mérföldkő jelentőségű perek, és amiket érdemes tanítani is akár a joghallgatóknak. De hát aztán, amikor intenzíven, tehát mondjuk munkavállalóként kapcsolatba kerültem, az 2016-ban volt. Szóval hát ami felkeltette az érdeklődésemet, az azt hiszem, hogy az, hogy hogyan lehet gyakorlatban is azt megvalósítani, amit én mondjuk elméletben elmondok az órákon, tehát hogy ténylegesen hogyan kell egy alapjogvédő pert felépíteni, hogyan kell az alkotmánybírósághoz fordulni, hogyan kell eljutni a strasbourgi bírósághoz egy üggyel, tehát hogyan lehet konkrétan azokban előrelépést elérni, amiben hát nyilván ugye az elméletnek van egy víziója, hogy hova kéne eljutni, vagy hol kéne tartani. És hát amivel foglalkozom, az én ugye a magánszféra projektben vagyok a TASZ-ban. Itt elég sokféle témával foglalkozunk, és a közös pont az tulajdonképpen az, hogy az embernek a saját döntései, vagy a saját mozgástere az meddig tart, és az állam ezt mennyiben korlátozhatja. És hát ide tartozik ugye az egészségügy, most már erről beszéltünk hosszan, hogy itt hát az egyénnek az autonómiája az mennyire érvényesül, az ő döntései, de ide tartozik az oktatás is, ahol hát mondhatjuk azt, hogy a szülőnek a neveléshez való joga, hogy ő eldönti, hogy a gyereke milyen nevelésben részesüljön, illetve a gyerekeknek a tudáshoz való hozzájutási lehetősége az, ami fókuszban van, de ezen kívül az adatvédelemmel is foglalkozik a projekt, illetve a drogpolitikai kérdésekkel. Én két utóbbiban érintőlegesen veszek részt, tehát ami nekem fókusz, az leginkább az egészségügy, illetve hát most aktuálisan az oktatás kérdése. És hát ami egyébként nagyon érdekes módon a COVID járvány alatt került elő, az a munkajogi kérdések, ami hát egy picit kilóg ebből az egész helyzetből, mert hogy a munkajogi jogviszonyban az alapjogok azok nem igazán értelmezhetők, vagy nem szoktuk értelmezni. Viszont ugye azért attól nem lehet eltekinteni, hogy hát az is egyfajta hatalmi, vagy legalábbis egyenlőtlen viszony, tehát jogosan appellál arra egy munkavállaló, hogy esetleg megsegítjük mondjuk a munkáltatóval szemben, aki egy erősebb pozícióban van. A COVID alatt nagyon-nagyon sok ilyen megkeresés érkezett hozzánk, úgyhogy most hát talán mondhatom azt, hogy ezt is fölvállalta a szervezet, hogy nem minden munkajogi kérdésed, de speciális területekkel azért foglalkozik. Én ezzel viszonylag sokat foglalkoztam az utóbbi időben.
A legutóbbi beszélgetésünk során az abortusz került szóba. Egészen pontosan az a változtatás, amit most itt a veszélyhelyzeti kormányzás alatt egy rendelet módosítással vittek be az abortusz törvénybe. Ez a bizonyos szívhang meghallgatás, igen, ugye szívhang törvény, ami elég nagy visszhangot váltott ki. Ha jól tudom, akkor terveztek ezzel a továbbiakban is foglalkozni. Hogy áll most ez a történet szerinted? Mint hogyha lettek volna olyan vélemények is, hogy talán túlságosan felfújta a reakciókat, a sajtó. Nem is olyan fontos ez, hiszen ez csak egy részletkérdés. Mi beszéltünk több nőgyógyásszal, azt mondták, hogy a rendelő magányában ők bizony nem fogják meghallgatni ezt a bizonyos szívhangot, és azt csinálnak, amit akarnak. Te hogy látod ezt a kérdést?
Ambivalensen, az az igazság. Tehát, hogy egyrészt igen, van egy ilyen gondolatom, hogy ezt ne fújjuk föl, mert pontosan tulajdonképpen megadja azt a mozgásteret a rendelőnek a magányában, hogy akár ez ne legyen egyfajta, hát ilyen nagyon kellemetlen vagy megalázó történés egy nő számára. Ugyanakkor, amit viszont én jelentősnek tartok, az ennek a szimbolikus üzenete, és én amiatt gondolom, hogy ezzel érdemes volt foglalkozni, mert hogy ugye ez azért érdemes abban a kontextusban nézni, ami az utóbbi időben akár a nőkkel kapcsolatos kérdésekben felmerült, akár ugye az anyasággal vagy a gyerekvállalással kapcsolatos kérdésekben felmerült. Ebbe a rendszerbe helyezve, tehát nem csak izoláltan nézve, szerintem ennek igenis van egy jelentős üzenete, és hát ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy a szimbolikus politizálás az mostanában nagyon dívik, és hogy ez egy jelentős dolog, és hát azt is látjuk, hogy bizony a szimbolikus politizálással lehet hatni az emberekre, úgyhogy nem bagatelizálnám el ennek a jelentőségét. De tény, hogyha ettől eltekintek, és a konkrét helyzetet nézem, akkor ott van arra lehetőség, hogy ezt ki lehessen kerülni. Egyébként nekünk pont ez volt az egyik problémánk a rendelettel, hát hogy annyira megfoghatatlan, hogy itt egy túl nagy mozgásteret ad az egészségügynek, a szakembereknek a kezébe. Tehát sok szempontból attól függ majd egy nőnek a helyzete vagy esete, hogy az őt kezelő orvos az például milyen hozzáállású ebben a kérdésben.
Ez csupa olyan terület, az oktatás, az életvégi jogok, az, hogy mennyire fejlett egy társadalom, mennyire tekinti felnőttnek a szavazóit, az állampolgárait. 2016 óta dolgozol a TASZ-nak is. A panaszokból nyilván látsz egyfajta tendenciát. Javul a helyzet, felnőttebbnek tekintik, nagyobb az önrendelkezési vágy, vagy inkább romlik. Hogyan változott ez mondjuk az elmúlt 6 évben?
Nem tekintik felnőttebbnek, az biztos. Ami számomra, hát ez egy picit csak érintőlegesen kapcsolódik a kérdéshez, de ami számomra egy feltűnő volt mondjuk ebben a 6 évben, az a jogalkotásnak a minősége. Hát nyilván ennek ugye a COVID volt az egyik, hát nem csúcspontja, hanem a mélypontja, de hát azért azóta is születtek olyan jogszabályok, amikről egész egyszerűen nem tudjuk, hogy pontosan mit jelentenek. Tehát akár mondjuk ez az említett szívhangrendelet, de hát ugye a koronavírus alatt hát ott nem az, hogy felnőttnek tekintette az állam, egyszerűen elengedte az állam a kezét az embereknek. És azért hát ennek a tendenciának a folytatását látjuk, hát most a legutóbbi, még ugye tudtommal el nem fogadott, nem tudom mikor kerül adásba a beszélgetés, és ez milyen állapotban lesz, de ugye ez a szociális törvénynek a módosítása, ami hát erről szól, hogy akkor az állam tulajdonképpen nem felelős már a polgáraiért. Bizonyos szempontból nem tekinti felnőttnek, tehát a szimbolikus politizálás szempontjából nagyon is szerintem kiskorúsítja a polgárokat, ugye az a fajta retorika, amit a kormányzati retorika az mindig ugye nagyon egyszerű, nagyon, hát mondhatnám, hogy sztereotíp gondolatokon alapul, igazából nem viszi a polgárnak a gondolkodását ugye abba az irányba, hogy ő kritikusan gondolkodjon, sőt, hát ezt egyáltalán nem is fogadja el a kritikát, tehát ilyen szempontból kiskorúsítja a polgárokat, ha úgy tetszik, viszont másik szempontból meg nem támogatja. Tehát ott viszont azt mondja, hogy ja, hát igen, hát ezt mindenkinek meg kell tudnia oldani egyedül, hogy például, hogyha rászoruló helyzetben lesz, vagy rossz helyzetben lesz, akkor ő róla gondoskodjon valaki. Szóval ilyen nagyon kettős ez, két véglet.
Egy nagyvárosban élsz, Pécset, ugye ott tanítasz a Pécsi Egyetemen, ahol végeztél is. Budapestre szólít a TASZ-nak végzett munkád. Még egy picit erre a felnőttnek tekintik a társadalmat, vagy nem. Nyilván a panaszok alapján is rálátok arra a TASZ-nál, hogy mi a helyzet vidéken, és mi a helyzet a városokban. Azt hiszem, hogy eléggé eltérő módon tudnak kiállni az emberek, nagyobb a függőség mondjuk vidéken. Mennyire éritek el azokat az embereket, akik ott élnek, a vidéken élőket? Mennyire tudnak rólatok, hogy van egy ilyen lehetőség?
Hát ez egy fontos törekvésünk, hogy minél jobban elérjük. Tehát ez ugye most nagyon konkrétan vidéken is működik már két TASZ iroda, az egyik az Pécsen, a másik pedig Debrecenben, és hát további ilyen bázisokat tervez még a szervezet nyitni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy azért tehát sok vidéki megkeresés érkezik hozzánk, de nem mondanám, hogy a nagyon kicsi településekre el tudunk érni, tehát azért túlnyomó többségben mondjuk fővárosból vagy nagy városokból érkeznek hozzánk megkeresések, tehát ott vagyunk ismertek. A kisebb településeken ott nem vagyunk még elég ismertek. Ha csak nem valami olyan speciális helyzetben van valaki, hogy mégiscsak kapcsolatba került, vagy valahol rábukkant a TASZ-ra. De hogy ez egy nagyon fontos törekvésünk. És hát nyilván a realitásokban gondolkodva, és az eddigi mások, meg saját negatív tapasztalatot, tanulságokat levonva, azt mondhatjuk, hogy azért a TASZ az nyilván nem az a típusú szervezet, amelyik elmegy egy legkisebb településre, és ott, nem tudom, közösségépítést végez. Most ezt láttuk egy reális lehetőségnek, hogy nagyobb városokban, regionális centrumokban, hogyha úgy tetszik, ott legyen elérhetőség. És azt hiszem, hogy ez azért már ott körvonalazódik is, hát hála annak a két nagyon tehetséges munkatársnak, akik ezeket az irodákat vezetik, hogy ott a helyi közösség azért már egyre inkább elkezdett tudni a TASZ-ról. És hát nyilván, most ez így furcsán hangzik ez a szó, de hogy így lecsorog a kisebb, most itt nem aláfelé rendeltségről beszélek, de hogy olyan helyekre, ahol talán kevésbé bekötöttek mondjuk így a központi vérkeringésbe, hogy tetszik.
Nagyon sokszor megszólítjátok javaslatokkal egy-egy törvényalkotási folyamat előtt után az államot, a kormányt. Milyen együttműködést tapasztaltok? Lehet velük párbeszédet folytatni, válaszolnak a megkereséseitekre?
Hát ez azt hiszem, hogy eufemizmus, hogy nem annyira vagyunk a kedvelt körben. Ritkán. Azért van olyan, az nem a, ezzel a területtel én nem foglalkozom, de azért vannak olyan területek elvétve, ahol még van együttműködés, akár állami szereplővel is. De hát nagyon sokszor jogi eljárásokon keresztül tudunk csak az állammal kapcsolatba kerülni. Tehát ami most nekem eszembe jutott, az például a közérdekű adatoknak a kikérése állami szervektől, ugye ami nem egy peres eljárásként indul, hanem egy kvázi levelezésként indul. Ott azért van olyan eset, amikor megkapjuk különösebb akadékoskodás nélkül az adatokat. Hát nyilván minél inkább magas profilú egy információ, annál nehezebben férünk ezekhez hozzá, tehát hogy ott sem könnyű, sokszor ott is bíróságon végződik a dolog. Azt hiszem, hogy most ez az, ami így eszembe jut, ahol még azért nem feltétlenül kell bíróságig eljutni ahhoz, hogy hát ha nem is párbeszéd, de valamiféle kommunikáció az történjen. Azért az, amit itt említettél, hogy szakértői vélemények, akár jogalkotási tervekről, vagy valamiféle állami gyakorlatról, hogy a mi álláspontunk eljusson, azért az nagyon ritka. Én azt mondanám, hogy majd, hogy nem nulla.
A jogászság az mennyire macsó szakma?
Hát eléggé. Azért... Hát most ugye, hogy öregszem, most már ez kevésbé érint, de hát amikor így kezdő jogász voltam, akkor azért egy konferencián is nagyon nehéz olyat mondani. Ugye akkor az volt mondjuk az én területem, vagy ahol nyilvánosságot kaphattak az én gondolataim, elképzeléseim. Hát fiatalon és nőként azért nem annyira könnyű érvényesülni itt sem. Tehát én látok azért itt is még fejlődni, megfejleszteni valót, abszolút.
Nagyon sok felé dolgozol, nagyon sok felé vagy elkötelezve, de hát anya vagy, hogy látod a gyermekeidnek a jövőjét most itt a diák tüntetések, pedagógus sztrájk közepette?
Hát én abban azért reménykedem, hogy a következő generációk már máshogy nőnek föl, más attitűdjük van azért sok szempontból. Én nekem nagyon-nagyon bíztató például most a középiskolásoknak és egyetemistáknak, de hát inkább a középiskolásoknak ez az öntudatossága, vagy határozottsága, vagy egyáltalán aktivitása. És én bízom benne, hogy az én gyerekeim, akik ugye náluk is még jóval fiatalabbak, mire ők ide kerülnek, addigra ez egy természetesebb dolog lesz, hogy az ember hallatja a hangját, hogy ő kiáll a jogaiért. Ez az én vízióm, vagy vágyam, azt hiszem.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Zeller Judit jogásszal, a Társaság a Szabadsági Jogokért munkatársával beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!